Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikáció Dikasztériuma kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Második János Pál közel 30 éves pápaságának történetét több mint 4 millió felvétel őrzi. Az országgyűlés titkos szavazáson 138 igen szavazattal, 6 ellenében Zonnefent Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját választotta meg alkotmánybíróvá 9 évre. A Fidesz közölte, az új alkotmánybírók jelölésében és megválasztásában sem vesz részt. A párt szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és eközben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, szinte nincs is olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Bevezetik továbbá a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekeknek, ez mintegy 400 000 gyermeket érint. 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, mert a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtő családok eddig kimaradtak. A Tisza párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, bejárja az országot, mondta el a kormányfő. Beszélt viszont arról is, hogy szerinte a Fidesz mint párt menthetetlen. Magyar Péter több korábbi minisztériummal kapcsolatban is feljelentéseket és gyanús ügyeket sorolt, összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője többek között azzal reagált, a Tisza párt a kampányban minden gyógyszeráfájának eltörlését ígérte, ezt is megszegték azonban, ahogy az iskolakezdési támogatásra kapja meg az összes gyerek. Bóka János, a Fidesz új frakció vezetője, szintén a be nem tartott választási ígéreteket kérte számon. Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik, ez bűncselekmény, írta Orbán Viktor a Facebookon. Személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, sorolta a volt miniszterelnök. Kivonult a Fidesz és a KDNP, és a házbizottság rendkívül ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tájtól, megvonta tőle a szót. Megjelent az ügyészség abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakció szervereit tárolják, és azokat le is akarták foglalni, jelentette be Bóka János az országgyűlés ülése alatt tartott rendkívüli tájékoztatón. A frakcióvezető szerint az akcióra épp akkor került sor, amikor a parlamentben megvonták a szót Hankó Balástól, ami miatt tehát a Fidesz és a KDNP ki is vonult az ülésteremből. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint a találkozón védelmi és gazdasági együttműködésről volt szó. A megbeszélésen részt vett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető is. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölt a vidék és településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik. Franciaországot is újabb hőhullám éri el, közölte a francia meteorológiai szolgálat. A várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányába, és egyre több települést fenyegetnek. Spanyolországban is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhűvel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható a hét második felétől, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Ennek a távlati jóslatokban sem látni a végét. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A híreket követően meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását. A 21 órai hírek után Neil Boyd Egek mitévő legyek című írásának 15. részét sugározzuk. Majd a Lélek útjain című műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvért hallják, aki Szent Ferenc naphimnuszáról, majd Tóth Gábor füzéri plébános osztja meg az zarándokokkal kapcsolatos gondolatait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében. Egy kortárs költőt, Malejkú Norbertet és Hegymély című kötetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első részében beszámolunk arról, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali véradásra kér mindenkit, majd a miskolci turizmus helyzetéről, kilátásairól, programokról beszélgetünk Kassai Tamással, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetőjével. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztály diákjaival beszélget Árpádházi Szent Erzsébet és alexandriai Szent Katalin életéről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó vételt, kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban ellátogatunk a Miskolc-Szirmai görögkatolikus egyházközség 6. hittantáborába, foglalkozunk a debreceni székes egyház megújulásával, és meghallgathatnak egy előadást a görögkatolikus múzeális gyűjteményekről is. Elsőként Stefán Zoltán görögkatolikus atyát hallják Miskolcról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelkigazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Covid óta ugye az egy új időszámítás volt, tehát kellett gondolni a dolgokat, és akkor kezdtünk csinálni egy napközi tábort, tehát akkor volt az első alkalommal, ami nagyon népszerű volt. Nyilván a kisebb korosztály vesz részt ebben a táborban, akik ugye eljönnek reggel 8 órára, és akkor, amikor a szülők végeznek, 4 óra fél 5-kor pedig hazamennek, és hát addig próbáljuk őket különböző programokkal lekötni, és egy közösségi kovácsolni, tehát 6. alkalommal rendezzük ezt a napközis tábort, de ilyen kirándulós, ottalvós táborok, ez gyakorlatilag mióta itt vagyok, ez minden éven volt. Ebben az évben különleges alkalom van, hiszen egy évig a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola, iskola lelkész feladatait is elláttam, így jövő héten a saját egyházközségemből is, meg az iskolából is, tehát egy ilyen nagy tábort fogunk csinálni puszta faluban, tehát az ottalvós tábor is ilyen, úgy mondhatnám, ilyen vegyes körülmények között, hiszen nyilván ez az iskolával együtt van rendezve, folytatódik, ameddig még bírjuk. Már ez nem mondanám tanévnek, azért ez inkább nyaralás, meg inkább szórakozás a gyerekeknek is, de hát meg a szülőknek is, valljuk be őszintén, segítség, hiszen azért annyi szabadság nincs a világon, hogy 2,5 hónapig ugye otthon legyenek, és hát vannak olyan gyerekek, akiket tényleg akár a nagyszülők távolsága miatt, akár mert már a nagyszülők nem tudnak úgy segíteni, nehéz elhelyezni, és hát ilyen értelemben örömmel veszik a táborainkat, de gondolom más tábort is, tehát nyilván mindenféle tábort, és hát örülök, hogy működik ez a tábor, és azért mindig van egy megfelelő létszám, és a gyerekeknek is jobb, hogyha többen vannak nyilván, és mindenki megtalálja maga párját, maga barátját, maga csapatát, és akkor így jól érzi magát. Igazság szerint ugye a hittantábor elnevezés ugye az egyházi jelleget próbálja megadni, de hát ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig imádkozunk nyilván, hanem mindig egy reggeli imával kezdünk, beszélgetünk néhány komoly dologról, de a nagy részt ugye a játék, a csapatfeladatok, a különböző programok, akadályverseny, stb. Tehát activity, csocsóbajnokság, ilyesmi dolgok teszik ki. Nyilván az első napokban, amikor hatalmas volt a hőség, akkor kiengedni is féltünk őket. Egy negyed óra, 20 percre azért csak kiengedt őket délután, de hát nagyon-nagyon-nagyon meleg volt, és hát nyilván nagyon ki akartak menni, de hál' Istennek az altemplomi részben olyan jó a klímaberendezés nélkül, ugye, mivel a földbe van építve, hogy nagyon jó környezetben, tehát jó hőmérsékletben töltették ott a gyermekek, és hát amikor kimentek negyed órára, akkor nyilván leizzadtak, de féltünk, hogy nehogy valamelyikük is napszúrást kapjon, vagy valami ilyen következménye legyen a dolognak, vagy leégjen, és hát ezért az első egy-két napban ugye igyekeztünk őket minél jobban lekötni altemplomban különböző programokkal. Aztán most már, hogy kicsit enyhül az idő, talán akkor már többet tudunk a szabadban is tölteni. Hál' Istennek nagyon népszerű lett, mondom ezt is a Covid óta, mert nem csak egyházi rendezvények vannak, hanem nagyon sok ilyen különböző programokra, akár egy családi rendezvény, egy születésnapra, családi találkozóra kérik el akár az udvart, akár az altemplomot, de hát az iskolák esetében is népszerű. Ez nem csak a görögkatolikus oldalon, hanem akár a itteni helyi református iskolából is egy-egy osztály eljön ide szülőkkel együtt, itt tart egy-egy fél napot, egy-egy ilyen családi osztály összekovácsoló programot, és ez szerintem ez nagyon jó, tehát nagyon közösségteremtő, és hát én úgy gondolom, hogy ez is az igazi cél, tehát nem akarunk itt még kisajátítani, hogy ez csak görögkatolikus, meg csak a miénk, hát nyilván akik szeretnék, meg akik kérik, azoknak szívesen átengedjük a terepet, és az ő programjának is helyt adunk nagy szívességgel nyilván. Napközis tábor, mint ahogy említettem is, inkább a kisebb generáció kiviselteti magát, tehát a nagy százalékban inkább alsó tagozatosok jönnek el. 30 gyerekkel csináljuk ezt az idei tábort, azt mondom, hogy ez egy nagyon jó, még kezelhető létszám, mert volt, amikor 40, de az már nagyon sok volt. Körülbelül már évek óta ilyen 26-32 között mozgunk, tehát ez egy teljesen kezelhető, és én úgy gondolom, hogy a gyerekek is odafigyelnek egymást, tehát mindig figyelek erre, hogy nyilván ne legyen veszekedés, vita, nyilván előfordulnak ilyen dolgok, vagy indulat, hogy ezeket is tudják kezelni, és nyilván én úgy gondolom, egy egyházi tábornak, egy hitantábornak nem csak az imádság a feladata, hanem az is, hogy valahogy szeretetben legyenek együtt a gyerekek, és tényleg ismerjék egymást, ne csak a templomi szertartáson találkozzanak, hanem igazi barátságok szövődjenek. Éppen mondta is tegnap az egyik kislány, hogy ő majd megkéri az a másik kislány anyukáját, hogy akkor holnap aludjon náluk, mert annyira jól összebarátkoztak itt ebbe a pár napba, hogy nyilván majd a 4 óra után is szeretnék folytatni az együtt töltött időt, vagy az együtt játszást, és ez szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen megvalósulhat. Minél többen vannak, annál jobban ugye meg kell szervezni ezeket a dolgokat, meg annál több segítő kell, meg hát nyilván ahhoz hely is kell, hogy ennyi embert kényelmesen el tudjon az ember helyezni. Nekünk van egy hatalmas nagy termünk, nyilván elfér bele 40-50 gyerek is, de hát ez a 30, ez ideális. De úgy gondolom, hogy a maga közösségi építésben, az együtt töltött időben nem föltétlenül kell beszélni a hitről, hanem meg kell élni. Tehát ha együtt vagyunk, békességben vagyunk együtt, szeretetben vagyunk együtt, egymás segítve vagyunk együtt, akkor ebben ott van az embernek ott van a én hitem, meg ott van a gyerekek hite is, és talán ez egy megerősítés nekik, hogy nézd, a másik gyerek is ugyanúgy. Nyilván megvannak a gyengeségei, meg néha nem olyan dolgokat tesz, amit kell, de mégiscsak arra törekszik, hogy jó legyen, és nekem ez egy célom. Nyilván ez nem lehet mérni statisztikában, meg nem lehet mérni százalékban, de valahogy én ezt egy célnak tűztem ki, és én úgy gondolom, hogy egy közösség építése, közösség erősítése a gyerekek szintjén is abból áll, hogy másik gyerek, a másik család is gondolkodik így, próbál több-kevesebb sikerrel a hit útján járni, vagy az egyház közelében élni, és ez erősít. Ha én látom, hogy mások is vannak így, akkor én ezt úgy gondolom, hogy gyereket is erősíti, meg a családot is erősíti. Nyilván szerintem ez minden táborban előfordul, hiszen van, aki ide kötődik, és akkor van egy barátnő, vagy egy barát, és akkor megkér, hogy eljöhetne ő, és hát nyilván megengedjük. Tehát vannak ilyen gyermekek nyilvánvalóan, de úgy gondolom, ez máshol is előfordul, de arra fókuszálunk, hogy a sajátjaink legyenek itt, és ez a saját gyerekeinkből próbáljunk egy közösséget kovácsolni. Azért is, mert egy-egy városrész, vagy egy-egy falu is már nem úgy van, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt, hogy az odajár, ott élő gyerekek azok mindegy, is ugyanabban az iskolába járnak, stb. Tehát itt nagyon sok iskolába járnak, és hát nyilván sokszor még a szomszéd utcába lévőt se ismerik, mert nem oda járnak iskolába, nem azon az útvonalon. A templomba találkozhatnak egyedül, de hogyha itt nincs lehetőség arra, hogy egymást megszólítsák, egymással játszanak, egymással beszélgessenek, akkor tulajdonképpen nem fognak egymáshoz kötődni. És éppen tavaly volt egy ilyen alkalom, hogy két kislány összebarátkozott, kiderült, hogy egymás hátta mögött laknak egyik az egyik utcában, a másik utcában, de majdnem összeért a kertjük, csak hát ugye teljesen más útvonalon jártak, nem ismerték egymást, és hát ez egy olyan csodálatos felismerés volt itt egy nap után, hogy ja, hát ez, milyen közel lakunk egymáshoz. De a többség, aki a táborba eljön, azokkal megvan már a kontakt, hogy így fejezem ki magam, megvan már a kapcsolat, tehát általában vannak, akik idegenekként ide, de ez elenyésző szám, és utána ide kapcsolódnak, tehát most is van egy család, akiket már láttam a templomba itt egyszer-kétszer, de annyira nem voltunk közel, most kezdünk el a gyerekekkel is beszélgetni, mert nem én tanítottam őket hittára, tehát nem ismertem őket, de úgy gondolom, hogy ez elindít majd egy kapcsolatot, elindít majd egy folyamatot, amivel talán közelebb kerülnek a templomhoz, közelebb kerülnek az egyházközséghez. Mindig egy-két-három ember eljön segíteni, valaki csak időszakosan, egy fél napra, valaki egy napra. Tehát mindig adódik, hál' Istennek, akik nagyon szívesen segítenek, és a szülők közt is van olyan, hogy mit tudunk, hogy gyerekek ugye már elmennek, ugye hát mi nyilván minden napig kell takarítani, és abba is, tehát ők maguktól is beállnak. Nyilván nem mindig ugyanazok, mindig mások, de mindig van valaki, tehát az se jó, ha túl sokan vagyunk, tehát, mert akkor ugye unatkozik az ember, ha több segítő van, mint gyerek, de így próbáljuk, és inkább az ami megy, hogy a különböző napokat, vagy délelőttöket. Délelőtt ugye mindig valami kötött programot próbálunk megvalósítani, és akkor délután egy kicsit már lazább. Nyilván időjárás függvénye minden, de aki elosztjuk a délelőttöket, valamikor az egyik ember segít be, valamikor a másik, valamikor én, tehát mikor ki, tehát ne egy embernek, nyilván nem egy embernek, vagy egy-két embernek a terhe, hanem ezt próbáljuk így kiosztani, vagy próbálunk megkérni különböző embereket, tehát tegnapi például íjászat volt, akkor eljött az íjász egyesületből három ember, és akkor egész délután íjászkodtak, meg beszélgettek, meg lövöldöztek nyilván a nyillal a gyerekek, tehát az is egy program volt, nyilván ezeket meg kell szervezni. Volt olyan év, hogy népművelő jött, a hangszereket mutatta be, tehát mindig különböző dolgokat próbálunk egy-egy fél napra, néhány órára bevonni, hogy így is változatosság legyen a táborban. Tehát én nekem egy kicsit ezzel úgy próbálom ezt a tábort, hogy nem vándortábor, tehát kérdezte az egyik anyuka is éppen, hogy kicsit késtek, mert később értek haza a nyaralásból, és akkor kicsit késtek, és kérdezte, hogy hova vigye a gyereket, hogy itt leszünk, vagy menjünk valahova, és mondtam, hogy én nem szoktam menni sehova, én itt próbálom lekötni a gyereket. Hál' Istennek elég jó területtér áll rendelkezésünkre, akár a templom alatt, akár a templom mellett, tehát úgy gondolom, hogy itt azért el lehet tölteni egy hetet. Igazság szerint most, hát nem tudom, hogy mit lehet külsős programra, mert vannak ilyen, tehát most is egy ilyen külsős, egy segítő itt akadályi versenyt csinál, nyilván szeretnénk még különböző programokat is, nem mindig jönnek össze, tehát volt, hogy happarti volt, de most éppen nem, az időjárás miatt egy kicsit felborultak, az előre eltervezett dolgok, mert ezt mindig azt szoktam odaírni a program végére is, hogy a programváltozás jogát fenntartjuk, mert ugye főleg ugye a melegbe, tehát sok olyan dolgot, amit mondjuk péntekre terveztem, azt muszáj volt hamarabb megcsinálni, mert szükség volt rá. Nem egy-két külsős programon kívül többet nem nagyon szoktam igénybe venni, mert az a fontos számomra, hogy itt legyenek, együtt legyenek a gyerekek, és látom azt, hogy mennyire igényik az, hogy például velük játszunk, tehát a felnőttek leállnak velük, hát ez tehát mit tudom, beállok focizni, nem is kell, hogy labdába rúgjak, de ez már számukra egy élmény, hogy velem fociznak, de lehet, hogy kétszer se értem labdában, csak ott legyek köztük. De hát ugyanígy akár a csocsú, akár a bármilyen kártya, stb. Tehát mindenféle játékok, amiben nyilván nem mindig mindenki vesz részt, de igyekszünk odafigyelni, hogy azért ez egy elvem, hogy unatkozó gyerek ne legyen, aki úgy egy kicsit nehezebben barátkozik, vagy csendesebb, vagy nehezebben oldódik, arra külön odafigyelünk mindig. Kicsit azt szoktam mondani, hogy a gyerekeknek mondani, hogy a szeretetet csak tudjuk megfogni, de azt, amikor valakinek nagyon nagy a szeretetéség, azt egyszerűen azt észre lehet venni. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez nagyon kicsit olyan láthatatlan munka, de nagyon nagy szükség van rá, igény van rá, még sokszor kimondatlanul is. Úgy gondolom, hogy nagyon kell, de nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a tanároknak, mindenkinek. Tehát, hogy mindenkinek erre valahogy olyan megfoghatatlan dolog ez, de nagyon nagy szükség van rá. Ez az esztendő, ez egy kicsit nehéz volt, így gyakorlatilag két feladat, de ezt így is gondoltam, vagy ezt tudtam is, és így is vállaltam, tehát ezt megbeszéltük a püspökatyával, tehát nyilván ő is nem véletlenül kért fel, meg nyilván ő is olyan helyzetbe került, hogy kérte ebbe a segítségemet, ő is tudta, hogy ez nem egy végleges megoldás, meg hosszú távon ezt nem lehet azért csinálni, de talán így rövid távon én remélem, hogy tudtam valamit adni, vagy hozzátenni a dolgokhoz, hát a többi az majd jó Isten múlik. Hát 30 éves pap vagyok, tehát azért sok mindent láttam már a világból. Nem mondanám, hogy megdöbbentem, mert nem nagyon szoktam. Tehát ugye ezt annak idején, amikor a gyóntatási gyakorlat volt, egy gyóntatási felkészítés, akkor ez az első mondat volt mindig, hogy soha ne lepődj meg semmit. Tehát bármit mondanak neked, soha ne döbbenj meg, hogy jó, ezt nem gondoltam volna róla, nyilván, mert ilyet mondok valakinek, akkor azzal lezárom a beszélgetés további menetét. Tehát nem volt ilyen nagy döbbenet, sok mindent láttam. Azt látom, hogy rengeteg a probléma, rengeteg a problémás gyerek, hogy ez nyilván mondhatjuk a klasszikusat, hogy családi háttér, stb., de én sokszor látom a elektronikai eszközöknek a negatív hatását, főleg a kisebb generációnál. Nyilván a nagyobbak is rá tudnak tapadni a dolgokra, de én most ez egy ilyen új dolog volt számomra, hiszen ennyire intenzíven nem találkoztam ezzel eddig, de mint iskola lelkész, ugye sok ilyen problémával szembesültem, és érdekes volt ez inkább. Nem megdöbbentőnek mondanám, hanem inkább érdekesnek, hogy hát azért a kísértésnek, meg a gonosznak a munkája, ha nyilván idézőjelben mondom ezt, ez szélesebb perspektívával dolgozik, és egyre szélesebb dolgot próbál kiharapni az emberi életből. Kicsit azt mondanám, mint amikor a bűnöldözésben a bűnözők mindig egy lépéssel előre állnak. Hát sokszor úgy érzem, hogy próbáljuk a normalitást, vagy próbáljuk az egészséges lelkű gyermekeket nevelni, támogatni, de azt látjuk, hogy megyünk a negatív hatások után olyan értelemben, hogy megjelenik valami, és próbáljuk az ellenszerét megtalálni lelki síkon nyilván. Beszélgetni kell, foglalkozni kell velük, tehát az időt nem változott semmi, az időt ugyanúgy rájuk kell szánni, tehát, és ez megtérül, ez mindig megtérül, tehát lehet, hogy nem látványos, vagy nem azonnali eredmény van, mint mondjuk egy feleletnél, hogy leülünk, megtanuljuk, a gyerek másnap kap egy ötöst, de én biztos vagyok benne, hogy minden a gyerekekre fordított, akár egy együtt tanulás, együtt játszás, együtt élmény, különböző élmény szerzések, ez pótolhatatlan, tehát vagy ezt nem lehet megkerülni, ha az ember egészséges lelkű gyermekeket szeretne. Úgy gondolom, hogy vannak ilyenek, tehát nem szeretek általánosítani, mert minden, mint hogy beszéltük is, hogy minden család más, minden gyerek más, de talán a problémákból adódóan, vagy egyre több, vagy egyre érdekesebb problémákkal való szembesüléskor derül ki az, hogy talán jobban oda lehet figyelni, hogy ez most csak a technikai eszközök miatt van, vagy a munka miatt, vagy többet kell dolgozni, vagy stb. Tehát, hogy nincs rá idő, vagy fáradtak. Tehát ez nyilván ezeket nem tudom, ez megint személyesen lehetne, vagy személyre szabottan lehetne elmondani. Általánosítani ebben nem szeretnék, meg nem is tudok. Tehát úgy gondolom, hogy ebben nem változott a világ, hogyha az ember odafigyel, szereti a gyerekét, vagy a gyermekeit, vagy szereti a családját, akkor azt valahol meg kell mutatni. Nem csak az, hogy értük, dolgozok, és akkor még több pénzt, meg még több pénzt, hanem az, hogy még több időt, meg még több szeretetet, még több odafigyelést adok a gyerekemnek, a családtagjaimnak, és akkor ettől lesz kiegyensúlyozottabb talán egy-egy gyermek, vagy egy-egy család élete. Szülőknek van a családi nap, meg a különböző egyéb rendezvényünk, ami néhány órás egy-egy nap van, vagy félnapos, és akkor nyilván ott tudunk beszélgetni, tudunk, ott is szóba kerülnek azért komoly dolgok is néha napján, tehát én az ilyen összejövetelekbe mindig bízok, hogy ennek nagyobb a utóhatása, mint amit akkor ott megmutatkozik abban néhány órában.
Látványos szakaszához érkezett a debreceni görögkatolikus főszékes egyház felújítása. Már a helyére került a csaknem 3 tonnás márvány főoltár, hamarosan pedig a főoltár felé emelik az aranyozott keresztet is. A munkálatok várhatóan ősszel fejeződnek be, addig a hívek a közösségi házban vesznek részt a szertartásokon. A megújulásról Sivadó Miklós parókos atya adott tájékoztatást.
Azt lehet mondani, hogy minden lehetséges helyszínen folyik a munka. Szerencsére már azon túl vagyunk, hogy természetesen kívülről a tetőszerkezet javítása, ennek a fedélzet megoldásai, aztán a külső falaknak a renoválása, a sérült elemek kicserélése, ezen már mind túl vagyunk. Viszont bent a templomban folytatódik a festés munkálatai, folytatódnak kint a teljes erőbedobással a talajnak az előkészítése, a térkövezéshez, a növények elhelyezéséhez, a kerítésnek a megépítéséhez, úgyhogy minden szinten elérkeztünk ahhoz a szinthez a munkálatok folyamán, hogy most már átköltöztünk a közösségi házba, hiszen eddig minden hétvégén igyekeztünk, hogy mondjam, varázslatos módon az építési területet átalakítani templommá, most viszont ez már arra a szintre jutott, hogy most kénytelenek vagyunk a közösségi házban átvonulni, úgyhogy a hétvégén már ott voltak a szertartások, a liturgiák, úgyhogy egy kicsit búcsút vettünk a székesegyháztól, hogy aztán majd a templom búcsú ünnepén, október 3-án visszaérkezhessünk, és fölszentelt hajlékunkban, a közös házunkban, hiszen a templom az Isten háza, és a mi közös otthonunk, tudjunk újra együtt lenni a közösség. Rendkívüli lesz, én úgy gondolom, úgyhogy nagy várakozással vagyunk. Eddig is ebben voltunk, hiszen azért nem most kezdődtek a munkálatok, de azt lehet mondani, hogy ez olyan, mint a célegyenes a Forma 1-ben, vagy nagyobb ilyen autóversenyzésnél, és már látjuk a munkálatok végét, látjuk azt, hogy hogyan fog megújulni, megszépülni, nem csak a székesegyház, nem csak kívül, meg belül, hanem maga a környezete is, úgyhogy nagy várakozással vagyunk. Voltak nehézségek, tehát a tél az tényleg minket is megpróbált, hiszen a fűtési rendszer az nagyon minimális és nagyon ideiglenes volt, úgyhogy hogy nem kellett attól félni, hogy megizzadunk a melegben, de utólag úgy nyáron viszont mondtuk a egymásnak, hogy hát megjött a meleg, úgyhogy kár volt nekünk panaszkodni, hogy tél hideg. Tehát voltak nehézségek, de ugyanakkor ott van mindenkiben az a ragaszkodás, hogy az a székesegyház, ami a mindennapi életünk része volt, az maradhasson. Ezért ez nagy lehetőség volt, hogy ténylegesen vasárnaponként ott a közösség együtt lehetett. Nagy erőfeszítést igényelt, hogy ez működjön, de ezt az áldozatot érdemes volt meghozni. Egyúttal részese lettünk a munkálatoknak, részese lettünk annak, hogy napról napra szépül a templom, és hát tudtuk értékelni azokat a részleteket, amelyek így szép lassan kibontakoznak körülöttünk. Mondtam is az híveknek, hogy szinte ha az lett volna, hogy máról hónapra az új megújult székesegyházba bemegyünk, akkor nem is tudtuk volna, hogy mit nézzünk hirtelen, hiszen annyi változás, annyi szépség, annyi új képanyag jelenik meg a templomban, hogy idő kell ahhoz, hogy nem csak a szemünk, hanem a lelkünk is föl tudja dolgozni azt az információt, amit szeretne átadni a templom. Hiszen a templom az a világegyetem leképezése. És akkor, amikor a templomban vagyunk, akkor nem csak egy épületben vagyunk, hanem igazából átéljük a teremtettségünket, az Isten teremtő munkájának vagyunk a részesei, és amikor a templom formálódik, alakul, akkor egyúttal nekünk is megvan a lehetőségünk arra, hogy mi is formálódjunk és alakuljunk. És remélhetőleg lelkileg mi is szépüljünk. Eleve fizikálisan is a templom nyilván 100 éves, és tehát voltak olyan elemek, amik cserére szorultak, amelyek felújításra szorultak, ez megtörtént, tehát a padlófűtés van az épületben, és a légcsere is megoldott lesz majd, tehát ez mindenképp egy új lépés a régi technológiához képest. Azon kívül pedig maga a templom az magával hozza a múltat, és magával hozza, talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy még inkább a múltat, hiszen az egyház mindig megújulandó, de a megújulás az mindig a gyökerekből indul, Krisztushoz fordulunk vissza. A templom életében pedig az egyházi képanyaghoz, a keleti hagyományokhoz fordulunk vissza, és ennek az a hatása, hogy az 1910-ben fölszentelt templom, amely neobizánc stílusban épült, de ugyanakkor későbbi szekkók is kerültek a székesegyház épületébe. Ez a belső tér, ez a belső festés, ez visszakanyarodik a bizánci hagyományokhoz, és a meglévő képanyag kibővül, a sérült képanyag helyére pedig egy új képanyag kerül, amely a mi saját hagyományunkat még inkább tükrözi. Én azt hiszem, hogy így is, tehát még a felújítás alatt is volt úgy, hogy amikor mindennapi folyamatok zajlottak, megjelent egy-két ismeretlen arc, és akkor kérdeztük, hogy bocsánat, hogy mit szeretne, hogy milyen munkálatra jött. Aztán csak bejöttem, mert érdekel, hogy néz ki a templom. Tehát én úgy gondolom, hogy ez még inkább így lesz, amikor teljesen megszépül. Hát nem azt mondom, hogy tömegek fognak zarándokolni, de én úgy gondolom, hogy valóban egy lehetőség a város részére is, hogy egy új szép épülettel találkozhat bárki, aki Debrecenbe érkezik, és egyúttal egy kicsit átélheti azt a térbeli találkozást is, amely a keleti és a nyugati kultúra, a nyugati vallásos szellemiség és a keleti szellemiség találkozó pontja. Igazából egy híd ez a templom egyúttal, a keleti és a nyugati liturgia, a keleti és nyugati képanyag, szemlélet, hitélet területén, úgyhogy hogy mindenképp én úgy gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség mindenki számára, hogy ezt a hidat megjárva nem csak a szemlélete, nem csak a tudása, de a lelkisége is formálódjon, alakuljon. Mindig vannak meglepő újdonságok, épp a mai nap például tekintettük meg egy olyan a talajmunkátok folyamán föllelt, hát nem csatornát, hanem valószínűleg valami szikkasztó berendezést, amely téglából boltívesen épült föl, és a templomtól nem messze párhuzamosan fut az épülettel. Valószínűleg arról lehetett szó, hogy őseink bölcsen próbálták ott a talajvizet összegyűjteni, hogy ne a templom építőanyaga legyen az, amely magába szívja a nedvességet, hanem ez a gyűjtő árok vigye tovább. De ugyanakkor először abban az izgalomban voltunk, hogy tudjuk, hogy a Székesegyház a városkapunak a vonalában van, és hát először azzal az izgalommal tekintettünk meg, hogy nem-e esetleg valami titkos járat, amely a városfalon keresztül vitt vissza, de valószínűleg ez egy ilyen technikai segítséget nyújtó csatorna volt. Azt szoktam mondani, hogy minden megpróbáltatás, minden feladat az egyúttal építi, fejleszti az embert. Az ősi bibliai mondás, hogy teher alatt nő a pálma, tehát én úgy gondolom, hogy azok a időszakok, amelyen túl vagyunk, amelynek részesei vagyunk, az közelebb hozta a közösségnek az együttérzését, ugyanakkor növelte azt a vágyat is, hogy valóban megújuljon a templom, és én hiszek abban, hogy ez a templom megújulása, ez a lelki megújulásnak is a része. Úgyhogy ez mindenképp nagy segítség. És hát nyilván az egész metropolia szempontjából pedig ez a Főszékes Egyház, a Magyar Görögökös Egyháznak az egyik lelki központja. Vannak mások is, én az első Székes Egyház Hajdúdorog, és ott vannak a kegyképnek az otthona Mária Pócs, amely valóban, hogy így fogalmazzak, az egyházunknak a szíve, lelke, és Ebben a hármasságban egyre nagyobb szerepet kapott természetesen az utóbbi időben a Főszékes Egyház megújulásával, pedig hát, hogy mondjam, mindenki magáénak érezheti szintén még erőteljesebben, mint korábban. Úgyhogy hogy egy kicsit úgy több lakóak lehettünk. Jó érzés az, hogyha az ember hazamehet, ahogyan említettem, a templom, ami közös otthonunk, és jó érzés az, hogy a magyar görögkatolikusságnak van több olyan temploma, amelyet mindenki magáinak érezhet.
Most Kürner Évának, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárvezetőjének előadását hallgathatják meg a görögkatolikus múzeális gyűjteményekről.
Elmondanám, hogy én egy évtizede vagyok ennek a közösségnek a tagja, akkor egy évtizeddel ezelőtt léptem be a Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára, és jártatok is Nyíregyházán, ha jól tudom,
igen.
16-ban.
Igen.
Tehát volt tapasztalásotok már az intézményünkről, és azt szeretném bemutatni, hogy ez alatt az évtized alatt mi mindent sikerült lendíteni a könyvtár életén. De el kell mondanom is itt az előző két napnak az elhangzott, hát részben te általad mondottakra reflektálva, hogy nem volt könnyű ez az évtized, ugyanis jelenleg a harmadik rektorral dolgozom együtt. Két nagyon régi munkatársunk elhagyta az intézményt, akik hosszú időn át ott dolgoztak, nagy tapasztalattal rendelkeztek, szakemberek voltak. Kiírtunk számtalan pályázatot, álláspályázatot, de nem csak kiírtuk, hanem bíráltuk is, Nagyon sokan jelentkeztek, olyanok, akik nagyon szeretnek olvasni, és szeretik a könyvet. Szakképzettségük már kevésbé van. De fel is vettünk néhány munkatársat, akik között volt olyan, aki abszolút alkalmatlan volt a feladatra, nem tudott megbirkózni vele, és voltak többen, akik közül volt, aki dolgozott néhány hónapot nálunk, volt, akit szerettünk volna felvenni, de anyagi okok miatt elhagytak bennünket rövid idő után, hiszen a városban jobban fizető szakkönyvtárosi állást találtak. Hát ez csak a bevezető. Jelenleg másfelen dolgozunk, és ismeritek már nagyon sokan Bacskainé Herczkiú Jutkát, aki részt vett már több rendezvényünkön. Vele vagyunk másfelen. A több mint 70 ezer kötetes állomány gondozására, ellátására, és ugye mi felsőoktatási feladatokat is ellátunk, illetve van egy jelentős muzeális gyűjteményünk. Hát most ez utóbbiról szeretnék beszélni. De hogyan is indult ez az egész gyűjtemény? Ugye a hosszú nevünknek a rövidítése, ez az itt látható SZAG-KHF, tehát a főiskola, amely Szent Atanáz nevét viseli, a görögkatolikusság szellemi hagyatékának a gyűjtőhelye. Tehát itt el kell mondani, hogy a régi fennmaradt dokumentumokat is gyűjtjük, de természetesen az oktatási funkcióból eredően a modern görögkatolikus keleti katolikussághoz kapcsolódó műveket. És az is tény, hogy az egyik legfiatalabb egyházi felsőoktatási intézményről van szó, hiszen 1950-ben nem túl jó körülmények között, de mégiscsak sikerült megalapítani, és jelenleg, mint ahogy láthattátok, egy modern épületben kapott helyet, többszöri költözést követően, viszont a muzeális állomány az nem az eredeti helyén van, tehát nem volt egy olyan ősi könyvtárunk, mint Pannonhalma, vagy Debrecen, vagy bárkit emlegethetnék, hanem ezek innen-onnan összeszedett dokumentumok. A funkcióját már említettem, tehát részben a mindennapi oktatás, kutatás kiszolgálása és a görögkatolikus hagyományok múlt szellemi örökség őrzése. Ahogy megfogalmazta Golub Szénia kutató, aki a 2000-es években foglalkozott a szlavista gyűjteménnyel, az ország egyik leggazdagabb 16.-18. századi cirélika gyűjteményéről van szó, amely határainkon túl is jelentősnek minősíthető. Tehát, mint említettem, 1950-ben jött létre maga az intézmény, és ezzel együtt a könyvtár is. Az itt látható idézet mutatja azt, hogy a püspök úr Dudás Miklós a papsághoz fordult, hogy a nem használt fölösleges könyveiket adják oda tanulmányi célokra, hogy a szemináristáknak legyen miből tanulniuk, művelniük magukat. Ez a gyűjtemény aztán később a 79-80-as évek legelején bővült, ugyanis elindult egy tudatos könyvgyűjtés, aminek az volt az oka, hogy nagyon sok falu kezdett elnéptelenedni, ezzel együtt a görögkatolikus lakosság is csökkent, parókiák szűntek meg, vagy összevontan működtek, és ezeken a parókiákon, egyházi intézményekben voltak olyan értékes könyvek, régi könyvek, amelyeket rájöttek az akkoriak, hogy ezt össze kell gyűjteni, és ennek az egyetlen helye a főiskola lehet, hiszen ennek megvan az intézményi háttere, és célul tűzték ki ezt a feladatot. A képen érdekességként feltettem néhány olyan bélyegzőt, ami azt mutatja, hogy, és ez nagyon nagy válogatás, de azt mutatja, hogy milyen sok helyről kerültek hozzánk könyvek. Legfelül például Makó van. Nem is gondolnánk, hogy még Makóról is került be egy nagy állomány. De egyébként általában Borsod megyéből, Sárospatak, Komlóskáról jött nagyon sok minden, illetve itt az alsó sorban látható, hogy az egykori Mária Pócsi Bazilita könyvtár állományából került hozzánk jó pár kötet. Zárójelben hozzáteszem, hogy ennek a számba vételével most próbálkozom, és ez több százra tehető. Ezek a kötetek, a Mária Pócsiak egyébként, hát ugye, amikor megszüntették a monostort, akkor ugye összegyűjtötték, valamilyen csodálatos módon maradt meg egy részük, ami pedig bekerült a gyűjteményi központba, onnan a debreceni akkori Kossuth Lajos Tudomány Egyetem vitt el egy nagyobb egységet, de majd még erre fogok utalni. A gyűjtemény kezdeti időszakának az a szakmai munkájáról olyan nagyon sok mindent nem tudunk elmondani, hiszen a 80-as évekig egy ilyen nagy kupacba gyűltek, polcra rakták őket, használták, hivatalos kölcsönzés nem volt, de ugye ezt egy viszonylag zárt kör használta. Na most általában egy-egy atya gondjaira volt bízva a gyűjtemény, de hát ugye ők szakmai dolgokhoz nem értettek, és ezért aztán nem voltak alapnyilvántartások. Semmi nem volt beleltározva, és itt most nagyon hangsúlyozom, ez most nem csak a muzeális gyűjteményre értendő, az egész teljes gyűjteményre, hogy 2016-ig egyetlen egy dokumentum nem volt leltárkönyvbe véve. 16 és 18 között végeztük el visszamenőlegesen az állományba vételt, hatalmas munkával, kispapok segítségével. De megcsináltuk. Ezt azért hangsúlyozom, mert mint az elején említettem, hogy eléggé viszontagságos humán erőforrás helyzetünk volt, azért mégis értünk el eredményeket, és hát ennek nyilván nagyon kell örülni. És ekkor történt meg a muzeális gyűjtemény állománybe vétele is. Na most felmerülhet a kérdés, hogy ugye annak idején, a 80-as évek legelején Ojtozi Eszterék, amikor foglalkoztak ezzel a gyűjteménnyel, akkor erről készült bibliográfia is, ahol jelzeteket közöltek, de ezek csak a raktári jelzetek voltak, tehát nem volt semmiféle leltári nyilvántartás. És hát akkor a cirillikák kerültek a központba, úgy, ahogy itt látható is, illetve hát utalás arra, hogy ez a 80-as években történt, Ojtozi Eszter és Pandur Júlia nevéhez kötődik a Kossuth Egyetemről, és ők szlavisták voltak, tehát értetően ezzel foglalkoztak. Viszont miután igény volt a modern könyvekre, azzal is kezdtek valamit, és volt egy pap, Ivancsó István, aki később rektor is lett, és ő nagyon jó hát elgondolásból és tapasztalatokból vezérelve elkezdte valahogy kicsit olyan könyvtárjasabban rendezni az állományt, és sajnálom, hogy nem csináltam róla képet, de képzeljétek el, hogy ő kezdett el egy leltárkönyvet, ami üres papírok, megvonalazva, nem úgy, ahogy a nyomtatott, hogy egyforma sorok, hanem ahogy éppen jött, és próbálta, ahogy ma szokás, vezetni a könyveket, fölvenni leltárba. De hát ő nem tudott teljes munkát végezni, ő csak az állománynak egy nagyon-nagyon töredékét tudta így megcsinálni, és ez nem is nagyon használható már, mert olyan régi, hogy gyakorlatilag nem nagyon használjuk. Itt vannak azok a termékek, ezek a szellemi termékek ábrával is felvetítve, amelyek a szlavista kolléganők munkájának a gyümölcsei voltak, és hát ezek mindenképpen pozitív dolgok voltak. És hát ugye akkor született meg az a gondolat, hogy igen, ez egy értékes gyűjtemény, de ugye ami hátránya volt, hogy ők kizárólag a cirillikákkal foglalkoztak. Na most beraktam ide egy diát azért, hogy akinek nincs ilyen a gyors nyomással, némelyekben nagyon szép ábrák láthatóak, és tehát ezek jellemzőek a cirillikákra, amelyeknek a feldolgozása hát bizony nem egy egyszerű történet. Az régi időszak során jelentkeztek nyilvánvalóan pozitívumok, a már előbb említett feldolgozás, és tulajdonképpen elkezdődött egy katalógus építés. Tehát beletározva nem voltak, de katalógus épült ezekből a dokumentumokból, ami végül is egy nagyon jól használható eszköz a mai napig is, azzal együtt, hogy különböző hát áttöltések miatt voltak sérülések, vannak elírások, hiányok, tehát kellene egy erőteljes katalógus revízió, hogyha lenne, aki ezt fel tudná vállalni. Viszont a problémák között, ugye a már említett leltárhiány, és annyit csináltak az elődeink, hogy például a muzeális könyvekbe ilyen szép kis öntapadós címkéket raktak be, és sokszor olyan helyekre, tehát abszolút meggondolatlanul. Tehát ugye egy régi könyvbe, amiben bejegyzések vannak, exlibriszek vannak, tehát oda ilyen, és ráadásul jó nagy, és tudjuk azt, hogy a restaurátorok ettől megőrülnek, ezektől a ragacsos címkéktől, tehát ez most egyfajta problémát és kihívást jelent. És tulajdonképpen az se volt teljesen definiálva, hogy mi tartozzon a muzeális állományba, mert érthető módon ugye egy papi hátterű és vezetésű könyvtár nyilván a liturgikus könyvekre, a szláv könyvekre koncentrált, amit fel is tudtak dolgozni. De aztán az idők során, ahogy rendezgettük az állományt, és láttuk, hogy rengeteg a rossz állapotú dokumentum, tehát muszáj valamit kezdeni, de a rendezések során az is kiderült, hogy az aktív, kölcsönözhető állományban vannak olyan dokumentumok, amelyeket bizony védeni kellene. Na most ennek történelmi, egyháztörténeti okai vannak, és akkor itt egy nagyon picit, ugye részben itt éltek a görög katolikusok, akiknek az életét Trianon nagyon súlyosan érintette. Az utódállamok próbálták az ortodoxiába beolvasztani a görög katolikusokat, nagyon sok ősi és fontos görögkatolikus település határon túlra került. Itt ugye három országnak a településeit láthatjuk, Eperjes, Valásfalva, ugye Románia területén, illetve Ungár Munkás. És hát ami a legújabb probléma, az orosz-ukrán háború, amire szintén gondolnunk kell, hiszen nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, és Beregszászsal nekünk elég komoly kapcsolatunk van, és hát bizony próbáljuk menteni, amit lehet menteni. A másik jellemző, hogy a 60-as évek közepéig a liturgikus nyelv az az ószláv volt, és az ilyen hát cirilka dokumentumokat is használták, és megtalálhatók sok gyűjteményben. Tehát későn kezdődött el a magyar nyelvűség, és a határon túli területeken pedig hát más egyéb nem olyan nagyon ismert nyelvek irodalma is előfordul. A magyar nyelvű ukrán, illetve görögkatolikus kiadás, itt gondolok a akár az imakönyvekre, vagy az egyéb irodalomra. A 19. század végén lenyomtatásról sokkal nagyobb szerepe volt a kéziratosságnak, tehát másoltak liturgikus könyveket, illetve a külföldről behozott könyvek. Így aztán van rengeteg olyan impresszum könyvünk, amiben mondjuk Ojtoz, Lvov van feltüntetve. Néhány olyan könyvet mutatok itt, amelyek már mind az 1851-es évszám után készültek, és ezek számunkra alap dolgok. Egyrészt nagyon rossz papíron vannak, másrészt használatban voltak, tehát fizikálisan mennek nagyon tönkre. Ezeket ki kellett gyűjtenünk a kölcsönözhető állományból mindenképpen, és hát így azért bővült jelentősen az állomány. Kellett alkotnunk egy gyűjtőköri szabályzatot, amit nyilvánvalóan a 2005-ös jogszabály figyelembevételével csináltunk, de figyelembe vettük azokat a specialitásokat, amelyek nálunk jellemzőek voltak. És hát a jogszabálynak voltak olyan pontjai, vannak olyan pontjai, ugye itt alul felsorolva, amelyeket mi mindenképpen figyelembe tudtunk venni. Így aztán három nagy egység az, ami bekerült a muzeális gyűjteményünkbe, tehát a cirillikák, azok a magyar nyelvű könyvek, amelyek 1950 előtt, ugye a szekularizáció előtt, és nagyon rossz anyagú papíron készültek, és a folyóiratok, amelyek azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy miért került be, hiszen nagyon romlékony papíron vannak. Pihentetőn néhány kiadványt mutatok. Például a Vármegye egyetlen ősnyomtatványa a mi könyvtárunkban van. Itt ez a szép színes iniciálé mutatja azt az első könyv oldalt, amely ebbe az 1481-be készült ősnyomtatványban látható, de vannak nagyon neves külföldön készült kiadványaink, itt éppen egy Planten nyomdába készült kötet látható. Aztán a kéziratos dokumentumokra egy példa. Ezek a könyvek, ugye többnyire van köztük fordítás, van köztük énekes könyv, ezek különösen jellemző rájuk a kéziratosság, de egyébként van köztük egyéb periodikák. Ezek azok az alap görögkatolikus periodikák, amik törékenyek, ránézni sem lehet, tehát velük mindenképpen foglalkozni kell. És az egyéb kérdések, tehát olyan iparművészeti kincsek is vannak a könyvtárunkban, amelyeket szintén óvnunk kell, és odafigyelni rájuk. És akkor nagyon röviden az állományvédelemről beszélnék, mert, mint említettem, a mindennapi használatból, parókiából, padlásról, pincéből előkerült könyvek állapota rendkívül rossz. Ezeket próbáljuk állandóan rendbe rakatni. Ugye itt a használatot mutatja ez a nektek bal szélső könyv, meg van égve. Tehát nyilván a gyertyától lángra lobbant. Van, amin olajfolt van, van, amin vízfolt van, van, ami oly fogba gyűrődött össze valószínűleg a tárolás következtében. És milyen károsításokkal találkoztunk? Hát itt állati kártevőktől, ugye szurágás, penész, és ezek a iszonyú állapotban lévő könyvek, ezek sajnos mind a mi állományunkban vannak. Ezeket próbáltunk restaurálni. 2019 nyarán történt egy nagyobb állományvédelmi felmérés egy szakember segítségével. Megállapítottuk, hogy az elhelyezés körülményei most már jók, viszont ami fontos dolog, hogy a beavatkozást kisebb-nagyobb beavatkozást igénylő művek száma az 931. Itt a táblázaton látható, tehát nagyon sok tennivalónk lenne. Közülük van 5 darab valódi antikva, és 51 darab 1700 előtti szláv kötet, ráadásul 61%-uk szláv. Tehát nálunk van a legnagyobb tömegében szláv könyv, tehát ezekkel muszáj valamit csinálni.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben ellátogattunk a Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Egyház község 6. hittantáborába, foglalkoztunk a Debreceni Székesegyház megújulásával, és meghallgathattak egy előadást a görögkatolikus múzeális gyűjteményekről is. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!